minden filozófiai világnézet, tehát minden olyan világnézet, amely lét elméletileg, ismeret elméletileg és érték érvény elméletileg értelmezhető, minden ilyen világnézet az önátélésnek, a bensőleg és közvetlenül tapasztalt önátélésnek a kifejeződése és valamilyen módon történő megfogalmazása. Ez kivétel nélkül mindegyik filozófiai világnézetre érvényes. Mindegyik filozófiai világnézet az önátélés intenzitásától és az önátélés egyéb specifikumaitól függ. Tehát pontosan a selfnek, a selfnek, a self által történő átélése fejeződik ki létbeli foka szerint, intenzitása szerint és modalitása szerint abban, ami végül világszemléletként és létszemléletként megfogalmazódik. Minél objektivisztikusabb egy világnézet, és ez az objektivisztikus világnézet minél inkább az objektivitás függvényével összefüggő, tehát tulajdonképpen, hogy a világ a tudattól függetlenül létezik, az objektivitás önmagában hordja a csak önmagától való függőséget és a tudattól való függetlenséget, tehát az ezekre alapozó szemléletekben a leggyengébb, legsérültebb és legegyoldalúbb az, amit önátélésnek nevezhetünk. Ennek extrém formája a materializmus, amely a legalacsonyabb megragadható entitások szintjén próbálja értelmezni az embert, a világot és a tudatot oly módon, hogy bár különbséget tesz a tudat és az objektivitás között lételméletileg, ez a lételméleti különbségtétel csak az ismeretelméletbe bevetülve jelenik meg, és az önmagában meglévő lételméleti különbség pedig elenyészővé válik. Tehát aki az anyagot a tudattól függetlenül létező objektív realitásnak tekinti, az megkülönbözteti a tudatot és az anyagot az ismeretelmélet szintjén, de a voltaképeni lételméleti szinten ezt a különbséget megszünteti, és a tudatot végül is anyagi produktumnak tekinti. Vagyis a tudattól függetlenül létező objektív realitás azt jelenti, hogy az objektív realitás egy részétől függetlenül létező másik objektív realitás. Az objektivitás az általunk képviselt, vagy képviselni szándékozott szemléletben nem jelent tudattól való függetlenséget, nem jelenti ezt a szinonim viszonyt, amely csak nem általánossá vált. Tehát ha objektívről beszélünk, objektivitásról, objektumról, ehhez már hozzá kapcsoljuk a tudattól való függetlenséget, noha ez nem áll fenn, és ennek nem kell fennállni. Tulajdonképpen a szubjektivitás primátusa mellett való állásfoglalás mindig fontosabb, mint az, hogy az entitást minek nevezzük. Ebből a szempontból az úgynevezett objektív idealizmus és a materializmus között csekélyebb a különbség, mint az objektív idealizmus és a szubjektív idealizmus között. A szubjektum, az akció és az objektum egyenrangú tényezőknek tűnnek egy puszta felsorolás értelmében, de valójában az eredések és az implikációk szempontjából egészen más a helyzet. A szubjektumból ered az akció, és az akcióból ered az objektum. és az objektum implikálja az akciót, és az akció implikálja a szubjektumot. Tehát tulajdonképpen a szubjektum elsőlegessége, lényegi elsőlegessége e tekintetben, ha ezt egy önátélési feszültség is alátámasztja, kétségtelenné válik. Aki önmagát nem tartja eléggé valóságosnak, az szükségképpen tudattól függetlennek fogja tételezni azt a világot, amely észlelésében elétárul. Nem veszi észre, hogy észlelése mennyire meghatározója, sőt fenntartója annak, ami van, és nem veszi észre, hogy ő maga, egyes szám első személybe téve önmagam, mennyire jelen vagyok az objektivitást fenntartó akcióban. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy a világ valójában van-e, vagy valójában nincs. Ez tulajdonképpen egy álkérdés, és a filozófiai járatlanságot, vagy a filozófiai dilettantizmust árulja el. Praktikusan valami kevés különbség van a között, hogy valaki gyönyörök vagy szenvedések átélése közben azt, amit átél, úgy fogja fel, hogy ez csak úgy van, vagy pedig ez tényleg van. E között hallatlanul kevés különbség van, és ez a kérdésfelvetés teljesen jelentéktelen. Mint ahogy általában a mája tanával, mája, mageia, magia tanával kapcsolatban rengeteg félreértés merül fel. Általában úgy fogják fel, hogy ez a keleti, eredetileg mindenhol meglévő keleti doktrina arról beszél, hogy a világ nem valóságos. De ha jobban megnézzük ezt, hogy ez tulajdonképpen hogy értelmezhető, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy ez alig értelmezhető, és ennek alig van jelentősége. A mája nem azt jelenti, hogy káprázat. Így szokták néha fordítani. Nem azt jelenti, hogy a lefokozódott ember káprázatban él. Nem azt jelenti, hogy az istenség káprázata hozza létre a világot. Nem azt jelenti, hogy valamilyen átvitt értelemben lévő érzékcsalódásról van szó. A világról azt kimondani, hogy mindez, ami veled történik, ne foglalkoztasson túlságosan, hiszen ez csak látszat, hiszen ez csak káprázat, nem jelent semmit. A világ valamilyen formában adott. És hogy ezt a valamilyen formában adottat mi egyszerűen káprázatnak vagy illúziónak nevezzük, vagy valóságnak nevezzük, masszív valóságnak, ez tulajdonképpen jelentéktelen és ismétlen dilettáns felvetés. A mágia mindig azt jelenti, hogy az, ami adott velem együtt, megnyilvánult önmagammal együtt, varázslat révén van. Varázslat révén van, nem káprázat révén, varázslat révén van, és önmagamat nem tudom varázslóként átélni, csak elvarázsoltként. Aki számára a világ adott, aki maga is adott a világon belül, adott, létesülése nem tapasztalható, létesítői önmaga esetleg névlegesen kimondható, de még kevésbé tapasztalható, tehát az elvarázsoltság fennáll. Nem káprázat a világ. A világ egy varázslat eredménye, az elvarázsoltság eredménye. azzal az átéléssel együtt, és azzal a testiséggel, lelkiséggel, sőt, még részben szellemiséggel együtt, ami a világban egyáltalán jelen van. A valóságos alap és centrum nem azért valóságos valamivel szemben, mert nem káprázat, mert lehullanak a fáklyak, és kiderül, hogy az az igazi. Nem. Azért, mert varázsló. A varázsló valósága varázsolja a világot az elvarázsoltság értelmében vett valósággá. Ugyanis a varázslat valóság. Ha az ember elmélyed önmagában, tudat folyamataiban, és az észlelhető, vagy valamilyen másképp módon felfogható külső és belső világ meglétében, akkor sajátos következtetésekre kell jutnia, ha ez az átélés, ez a megfigyelő tapasztalás eléggé intenzív. Az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit, ha megfogalmazza, a következő megfogalmazásokhoz kell jutnia. A világ, mint objektivitás van. De ez a világ, mint objektivitás egy tudatakcióban tárul fel a maga valóságos műoldalában. A tudatakcióknak pedig van egy szubjektív forrásuk. A létnek nem lehet több szubjektív forrása, vagyis több alanya, csak egy. És az az egyetlen alany, az alanyiság principiális értelmezhetősége szerint nem lehet más, csak én magam. Semmiféle más alany nincs, tehát az embernek nem lehet olyan spirituális látása a legmagasabb fokon sem, hogy más valakit alanynak fogjon fel. Az alany nincs bent másban. Az alany én bennem van. Csak akkor mondhatom azt, hogy más is alanyhordozó, ha azt a mást önmagamként tapasztalom. Tehát nem benne azt tapasztalom, hogy ő én és alanyhordozó, hanem őt önmagamként tapasztalom, és így módon alanyhordozóként. A lelket megláthatom másban is. A szellemet is megláthatom másban. Az alanyt azonban másban nem láthatom meg, mert másban nincs benne. Az alany csak önmagamban van, és ha a mást önmagamként tapasztalom, akkor, mert önmagamként tapasztalom, láthatom meg benne az alany. Tehát itt különbség van már a test is, a szellem is, a lélek is, a szellem között is. Tehát az autón az alany, az primérebb a szellemnél. Mindent felfedezhetek a létezőkben, anyagi mi voltukat, szubstanciális mi voltukat, lelki mi voltukat, szellemi mi voltukat, de alanyi mi voltukat nem fedezhetem fel, csak ha úgy élem át az abszolút egység alapján, mint önmagamat. Az önmagamra tételezettség ezt jelenti, hogy átélem az alanyt, tisztán, nem tisztán. Nem tisztán élem át az alanyt. Valamilyen fokon azonban átélem, és minden más átélésnél ténylegesebben jelenlevőként élem át azt, ami alany, ha maga nem tiszta mi voltában is nyilvánul meg, mint bármi más létezik. A szolipszizmus nominálisan azt jelenti, hogy csak önmagamizmus, egyedül önmagamizmus. A szolipszizmus azt mondja, hogy a létnek egyetlen alanya van. A lét egyetlen alanya én magam vagyok. Ennek megfelelően minden tudatakció az én tudatakcióm, ennek megfelelően minden tudati objektivitás az én tudati akcióm révén levő saját tudati objektivitásom. Saját tudati objektivitásom. A szolipszizmussal szemben tulajdonképpen egyetlen egy érvet lehetne felhozni, és ez az egyetlen egy felhozható ér kulcsfontosságú abból a szempontból, ahogyan itt a szolipszizmus tételezzük. Ez egyetlen egy felhozható ér pedig az, hogy megcáfolhatatlan, hogy az alany én vagyok, megcáfolhatatlan, hogy a tudatfunkció az én funkcióm, és megcáfolhatatlan, hogy a tudati objektivitás az én tudati objektivitásom. De e fölött, a tudati objektivitás felett nem rendelkezem korlátlan hatalommal, sőt, igen korlátozott hatalommal rendelkezem. Rendelkezem valamifélével, de ez meglehetősen korlátozott hatalom. De most ebből, hogy ez így felvető, hogy egyfelől megcáfolhatatlan, másfelől itt mégis van egy valami, ami az egészet kétségessé teszi, ebből nagyon sok, de kategorizálhatóan két konzekvencia és konklúzió következhet. Egyik, hogy a szolipszizmus nem áll fent, tehát vissza kell esni valamilyen objektivista, és a függetlenség, tudatoló függetlenség objektivizmusára kell áttérnem, mint világnézetre. Ez az az attitűd, amely tulajdonképpen a látás elhomályosodásából és az önátélés intenzitás csökkenéséből külön következik. A másik lehetséges konzekvencia és konklúzió az, megcáfolhatatlan a szolipszizmus, de ez a nem teljes hatalombirtoklás arra szólít fel, hogy a szolipszizmus ne csak világnézetként éljen át, hanem abszolút ontológiai pozícióként. Vagyis teremtsen meg azt, hogy a szolipszizmus az önátélés ontológiai struktúrájában teljes mértékben megvalósuljon. A szolipszizmus nem csak a legreálisabb világkép, de az a világkép, amely révén a legmesszebb menő transzcendentális perspektívájú konzekvenciákat állapíthatom meg. És tulajdonképpen ez határozza meg a világnézetek, létszemletek rangját, hogy milyen perspektívájú konzekvenciái vannak. A materializmusnak semmiféle transzcendentális konzekvenciája nincs, semmiféle transzcendentális perspektíva nem rajzolódik ki, tehát ilyen jellegű konzekvenciákról nem lehet beszélni. Itt azonban a létfeletti uralom transzcendentális perspektívája jelenik meg konzekvenciaként, vagyis az, ami jelenleg világnézet, az legyen abszolút megvalósítottság. Tehát a szolipszizmus meghatározza a célt, kijelöli a célt, kimondja a helyzetet, ami ismeretelméletileg első lépésben sem cáfolható. és megmutatja a célt, amit meg kell valósítani. Ebben a megvalósulásban, nem csak a végső megvalósulásban, a megvalósulás folyamatában feltárul a szolipszizmusból következő öntranszmutáció, akciótranszmutáció, világtranszmutáció, mágikus természete. Ezért nevezem ezt a létszemléletet mágikus szolipszizmusnak. Minden igazi mágikus szemlélet szolipszisztikus, és minden igazi szolipszisztikus szemlélet mágikus. Amelyikből ez hiányzik, ott ez pusztán egy ismeretelméleti konklúzió, az ebből következő konzekvenciák és konklúziók levonása, meghatározása nélkül. Az több oldalról megvilágítást nyert, és bizonyítást is egyszer s mind, hogy a szolipszizmus elfogadásának elsősorban nem értelmi, hanem emocionális okai vannak. A szolipszizmusból ugyanis az következik egyebek között, hogy a világon rajtam kívül nincs senki és semmi. Senki és semmi. Tehát egy olyan abszolút magány, amely nem a másoktól elválasztottság értelmében magány, hanem a mások nem léte következtében lévő magány. Tehát, hogy senki és semmi nincs rajtam kívül. Alanyi önmagamon kívül. Minden én magam vagyok. Mert az én objektivitásom az én akcióm révén van, és az én akcióm az én révemen van, tehát végső soron minden én magam vagyok. És rajtam kívül nincs semmi. Nincs semmi, és nincs senki. És ez ellen az emocionalitás, mint egy fellázad, és ez a fellázat emocionalitás önmaga számára ideológiákat keres. Ezért találkozhatunk filozófiai lexikonokban, és azzal a szinte közhelyszerű megállapítással, hogy X filozófus, és akkor ez jön, hogy elkerülje a szolipszizmust, bevezeti a ezt és ezt. Tehát interszubjektív szubjektumot, vagy interszubjektív tudatot, vagy mit, valami ilyesmi. Hogy elkerülje azt, ez közhelyszerűen megjelenik a szubjektív idealistáknál, hogy elkerülje a szolipszizmust. Hogy elkerülje a szolipszizmus szorítását. Ilyen megfogalmazásokkal is találkozunk. Na most ezt azt mondtuk, hogy emocionális kérdés. És nem elsősorban értelmi. Valamilyen szempontból értelmi is. Mert akinek az értelmét az emóció befolyásolni tudja, annak az értelme nem elég erős. Nem vulgárisan gyenge az értelme, hogy stupiditásából következve nem tudja felfogni, ez is gyakori, de most ebben az esetben kiemelkedő filozófusoknál azért nem tételezhető fel az egyszerű stupiditás, hogy ne tudnák felfogni. Bőven fel tudják fogni, valami valóban visszatartja őket. Jól tudjuk, hogy Barclay püspök, de sok szempontból Hume, igen sok szempontból Schopenhauer és Fichte rendkívül közel járt a szolipszizmushoz. Schopenhauer legvilágosabb és legintenzívebb pillanataiban a szolipszizmus valóságát tételezte is, és a szolipszizmus minden esetre megszáfolhatatlanak tekintette, noha az egyértelmű szolipszizmus nem képviselte ő sem. Fichte is a határára jutott el. Nagyon sok filozófus, aki nem jutott el ennek a határára, kimutatható a gondolkozásában, ha konzekvensen végigvitte volna feltételezéseit el kellett volna jutnia idáig. Ez még olyan nagyon sok szempontból negatíve értékelhető gondolkozóra is érvényes, mint például Descartes. Vagy olyan gondolkozókra szintén nagyon negatíve értékelhetők a közeli múltból, mint például Sartre. Nekik el kellett volna jutniuk a szolipszizmusig. Ha konzekvensen végig mennek a saját vonalukon, majdnem minden filozóf, majdnem minden filozófusnak el kellett volna jutnia ehhez, ha valóban következetesen gondolkozik. Van, amikor a szolipszizmus kizárására már a gondolatmenetek legelejére valamilyen biztosítékot dolgoznak ki. Hegel például. De ez a biztosíték nem működött volna már a kezd elején, szóval az egész szemlélet kialakításának az elején, ha ezt mondjuk nem építi be Hegel a szemléletébe, akkor Hegelnek is el kellett volna jutnia idáig. Teljes ismeretelméleti szolipszizmus fenntartás nélküli kimondásáig és radikális deklarálásáig tulajdonképpen a századforduló táján Schubert Salden nevű filozófus jutott el. Schubert Salden radikálisan az ismeretelméleti szolipszizmus alapjára helyezkedett. Ugye a 20. században az úgynevezett glottológiai szolipszizmust Ludwig Wittgenstein képviselte, aki azt mondja, hogy a szolipszizmus megmutatkozik, de erről nem lehet beszélni. Az abszolút szolipszizmust a filozófiában az abszolút szolipszizmus, tehát ontológiai, gnoszeológiai, axiológiai, vagyis lételméleti, ismeretelméleti és értékérvényelméleti szinten, metafizikai szinten is. Julius Evola képviselte először és a legteljesebben, legvégletesebben az összes nyugati filozófus között. Tulajdonképpen ezt a szolipszizmust kell fenntartani és erősíteni és fokozni. A szolipszizmus abszolút cáfolhatatlan létszemlélet. Tudjuk, hogy egyetlen létszemléletet sem lehet perfektuált módon és kimerítően megcáfolni. Valóban egyetlen sem lehet teljesen megcáfolni, és mint hogy teljesen bebizonyítani sem lehet. Cáfolni lehet és bizonyítani lehet. Megcáfolni és bebizonyítani nem lehet. De a cáfolhatóság szempontjából a legkevésbé cáfolható, éppen ezért joggal mondhatjuk, hogy valóban teljesen megcáfolhatatlan, és praktikusan teljesen cáfolhatatlan a szolipszizmus. A létnek nincs egyetlen mozzanata sem, amely a mágikus perspektívákban felfogott szolipszizmusnak ellent mondana. Ha a szolipszizmust valaki igazán megérti, tehát nem csupán racionálisan érti meg, hanem minden emocionális akadályt félresöpörve, racionálisan és szupraracionálisan megérti, akkor azt is megérti, hogy minden extra szolipszisztikus nézet, szemlélet teljesen értelmetlenségbe sodorja önmagam, egyes szem első szemébe fogalva, önmagam létét, minden tudatiság létét és az egész világ létét. Teljesen értelmetlenné válik. Szóval aki például a jóga, buddhizmus, hinduizmus, vagy egyebek mellett foglal állást, és a szolipszizmust nem tételezi, a szerintem egy az egyben gyenge elmény. Az gyenge elmény. Még fokozottabban gyenge elmélyű, mint az a gyenge elmélyű, aki valamilyen materialisztikus nézetnek hódol le. Enélkül semminek semmi értelme nem lenne. Sem cél, sem út nem vethető fel ennek a radikális tételezése nélkül. Éppen ezért még az évolai ókuszban kifejtetteknél is erőteljesebben kell állást foglalni a szolipszizmus mellett. Mindig újból és újból visszakanyarodva ehhez, még ha valamilyen didaktikus célból engedményt teszünk is. Vannak olyan megfogalmazási körülmények, amikor nem a szolipszizmus megfogalmazása a legideálisabb. De ehhez mindig vissza és vissza kell térni, mindig ennek kell az egész megismerési processzus alfájának és omegájának lenni. Szolipszizmus nélkül a világ céltalan, értelmetlen, tartalmatlan, és a realizáció még ennél is végtelenül értelmetlen, tartalmatlanabb, céltalanabb. És főképpen lényegtelenebb. Az igazságot szanszkritül szatjának nevezik. A szat azt jelenti, hogy esszencia és esze. Lényeg és lét. A szatja nem csak azt jelenti, hogy valamilyen megegyezőség alapján igaz, hanem azt jelenti, hogy lényeges, lényegi. Ami nem lényeges és nem lényegi, az nem igaz, az érvénytelen. Mind azok a lépszemléletek, amelyek a szolipszizmuson kívül fogalmazódnak meg, az aszatja, a nem igazság, a nem igaz, a lényegtelen, a lényegietlen jegyében. Megvalósítás szolipszisztikus létszemlélet nélkül nem lehetséges. A szolipszisztikus létszemléletből nem következik elháríthatatlan szükségességképpen a realizáció igénye, de következhet. És egyetlen más szemléletből sem következhet. Minden más realizációs szemlélet olyan, mint egy diéta alkalmazása. Olyan, mint a testbe zárt tudattal kapcsolatos valamilyen művelet. A tudat azonban nincs a testbe zárva, és nem a testtel kapcsolatban mennek végbe még a testi műveletek sem. Nagyon kevéssé vagyok hajlandó arra, hogy akár a feltéve, de meg nem engedve hozzátétel mellett extra szolipszisztikus nézetekről egyáltalán mondjak valamit, vagy hajlandó legyek valami diszkuszióba bocsátkozni. A szolipszizmus feltétlen igazság és ha valaki nem feltétlen igazságként éli meg és át, az önmagát nem éli át megfelelően. Ez rendkívül fontos. Önmagát nem éli át megfelelően. Minden eltévejedés önátélési zavarból következő eltévejedés, minden világnézeti rang lejjebbadás, önátélési rang lejjebbadásból következik, és ez mindig felveti az értelemnek az emocionalitással szembeni ellenálló képessége hiányát. Van az a gyenge értelem, amely egyszerűen tompa és nem fog fel dolgokat. Van egy másfajta gyenge értelem, amely önmagában mintegy nem lenne gyenge, de az emocionális hatásoknak nem tud ellenállni. Az emocionalitás pedig közös nem bírja elviselni a teljes egyedüllétet, a teljes magányt. Azt a magányt, amihez képest semmiféle más magány nem hasonlítható. Teljessége. A realizációval kapcsolatos mentális és lelki hozzáállások megkülönböztethetők úgy, ugye ezt Evola is felveti, hogy vannak emberek, akik tulajdonképpen egy ernyő alatt szeretnének összehúzódni másokkal. Tehát, hogy többen vannak, együtt vannak, szorosan vannak, védve vannak, bármi is éri őket, mégis védve vannak, és van egy olyan attitűd, amely önmagát egy hegycsúcson, a viharban egyedül akarja átélni. A tradicionális mentalitás ezzel az állásponttal hozható összefüggésbe. De persze még sokkal végletesebben, olyan helyzetben, ahol még hegycsúcs sincs, és vihar sincs, és a hegycsúcs és a vihar is csak én vagyok, és rajtam kívül nincs semmi, de semmi, és senki, de senki a világon, mert a világ sincs rajtam kívül. Ezt a létszemléletet, ezt a hozzáállást a hindu és buddhista tradíció árja hozzáállásnak nevezte. Árjának nevezték a három felső kaszthoz való tartozást, a bráhmana, a ksatria és a vájsa kaszthoz való tartozást. Árjának nevezték azt a magatartást, amely nem esett egybe a pasu magatartásával. A pasu azt jelenti, hogy áldozati házi állat. Mindig házi állat és áldozati házi állat. És azt jelenti, hogy az áldozati házi állattal analóg benső életet élő ember. A pasu megbékiózott. Olyan, aki nem különbözik lényege szerint az áldozatra szánt házi állattól. Ezzel szemben álltak azok a fokozatok, amik a Pasupati felé vezető úton voltak megállapítva a dolgok. A pású abszolút ellentéte a pású páti. A pások ura. A pású páti hindu tradícióban Shiva. Shiva a pású páti. E között vannak olyan fokozatok, akik a pásupati megvalósítása felé haladnak. Ez a víra és a divya. A víra a görög hérosznak felel meg, amit valamikor vérosznak mondtak. Vérosz, hérosz. Vérosz, víra. És a latin vír. A férfi, aki nem egy himnemű embert jelentett, hanem valami ember felettiség hordozóját. Több, mint ember, több, mint homó, mondtak. Vír. A vír nem azonos a másszal. Mász, a himnemű ember. A vír az igazi férfi, a hérosz, a vérosz, a víra. És a divya az isteni. A félisteni hérosz és az isteni ember körében megjelenő isten a divya. A theos a görög nyelvben nem csak az istent, az istenséget, vagy az istenek egyikét jelentette, hanem az isteni életet élő embert is. És a hemiteos, a félisten, az a hérosz volt. A vérosz, a vír, a víra. Árja. A pasú anárja. A hérosz, a vír, a víra elviseli. Sőt, igenli az abszolút egyedül létet. A pasú az abszolút egyedül létet, ha fel is tudja fogni, nem tud bensőleg emellett állást foglalni. Az extraszolipszisztikus szemlélet anárja szemlélet. Olyan szemlélet, amely szemléletet, ha valaki élete vezérfonalává tesz, akkor ez az élet a halálban megszűnik. A szolipszisztikus szemlélet, ha az valóban a néplegesség, a kimondhatóság, a puszta gondolhatóság szintjénél erősebben van jelen, egy olyan tudatosságot biztosíthat, amely ellen tud állni a halál destrukciójának, amely át tudja élni és túl tudja élni a saját. A vallások körében jogosult a heteroteizmus, vagyis az, hogy az Isten, az istenség valaki valami más. Akár teljesen más, ganz ander, mint a Bárt és Bárti Jánosok mondták. Más. Hangjában, létében, különállásában más. És jogosult az exoteizmus, hogy Isten az eszmei tér szempontjából kívül van. Ezek jogosult szemléletek, de csak átmeneti értelemben jogosult szemléletek. Voltak éppen az eszo és endoteizmus a megfelelő, és megfelelőbb és bensőbb, mert valóban bent tételezi fel Istent önmagamban.
De még inkább igaz, ha ezt a autoteizmus vonatkozásában élem át. Igaz a heteroteizmus, hogy Isten más, teljesen más. Teljesen más, és teljes mértékben különbözik a kreatúrától, a teremtménytől. De a kreatúra lehetőségei szempontjából és legesleg végső fokon kreátor. És a lehetőségek szempontjából a teljesen más Isten, heteroteosz, voltak éppen autoteosz. A legvégső lehetőséget értelmében a lét centrális alanyiságának az értelmében én magam vagyok Isten, nem aktuálisan, de potenciálisan. A kereszténységnek önmagával szemben két általában elmulasztott benső aktust kellett volna megtennie. Az egyik az, hogy a megalázott és önmegalázó Krisztus mellett és előtt felmutatni a Pantokrator Krisztus, a Krisztus triumfáns, a diadalmas Krisztust, és azt, hogy mindezt autoteisztikus perspektívában vesse fel önmagát. Elfogadva a heteroteisztikus és elfogadva a nem triumfáns formák vallási jogosultságát. De ezt mégis ki kellett volna emelnie, mégis előtérbe kellett volna helyeznie, előtérbe és egyszer s mind axiális és centrális helyzetbe. Vagyis ennek kellett volna a meghatározónak lennie. Ez a szemlélet mindenek előtt filozófiailag egy szolipszisztikus szemlélettel mutatott volna leginkább korrespondenciát. Magam részéről elkötelezett tisztelője vagyok a skolasztikus filozófiának. Aquinói Szent Tamás és Boldog Nunc Scotus János filozófiájának. De ugyanekkor meglátom azt is, hogy ez a gondolkodás, ez a mentális attitűd valamiféle távoli, de tényleges rokonságot tart fenn az independenciális objektivizmus legszélsőségesebb formáival, nevezetesen a lényegileg szubracionális, racionalista materializmussal. Ez a genetikus összefüggés sajnálatos módon kétségtelenül fennáll minden különbözőség és rangbeli differencia ellenére is. Az autoteisztikusan felfogott Pantokrátor és triumfáns Krisztus szemlélethez filozófiailag egy teológia áncillájaként, szolgáló leányaként, sokkal inkább egy szolipszisztikus filozófia tartozik, nincsen valamilyen objektivisztikus idealizmus. A szolipszisztikus pozícióból minden filozófiai nézetnek van valamiféle partikuláris és relatív jogosultsága. Partikuláris és relatív jogosultsága a szolipszisztikus pozíció feltétlen és megingathatatlan elsősége mellett. Ezek a parciális, partikuláris, relatív jogosultságok, partikuláris kérdések didaktikus feltárása esetén figyelembe vehetők. De mindig úgy, hogy az engedmények ne lépjék át a szubjektivizmus-objektivizmus határát az objektivizmus irányába, és mindig úgy, hogy a szolipszizmusra való szemléleti visszakapcsolás lehetősége állandóan életben és éberen legyen tartva. Emellett minden különböző, mondhatjuk úgy, hogy szemléleti lazítás a fenntartásokkal is, de megenged. A tudatnak, a szemléletre a szolipszizmusban kell koncentrálódnia. Oly módon kell koncentrálódnia a tudatban, hogy ezt az embernek mint egy belső gyakorlatává kell tennie. Tehát ne csak akkor legyen szolipszista, amikor idézőjelbe téve filozófiai szolgálatban van, ne csak akkor, amikor éppen filozófiai hangulatban van, filozófiai napja, vagy órája, vagy perce van, amikor ezt elegánsan előveszi, hanem ez legyen az uralkodó világ megélési pozícióban. Tehát ne akkor, amikor figyelmeztetik mások, vagy figyelmezteti önmagát, hogy ho-ho, ez a legmegfelelőbb szemlélet. Mert élje át, hogy ez a legmegfelelőbb szemlélet. Ebbe az irányba lehet mentális mozdulatokat tenni. Ezt lehet gyakorolni. Meg lehet kísérelni, hogy most úgy élem meg a világot, hogy a szolipszizmus elsőbsége megmutatkozik. Így lehet sétálni. Lehet mozogni a világban. Ez még nem igazi spirituális gyakorlat, de a léleknek egy olyan szellemi kezdő, megalapozó áthatása, mely valóban kedvező lelki klímát fog biztosítani egy valóságos szolipszisztikus átélés megkezdésére. A szolipszizmus nem csak elméleti bázisa a realizációnak, hanem élményszerű bázisa is. A kiinduló élményből abszolút szuprarealitássá kell válnia a szolipszizmus igazságának. Kiindulás és majd a mágikus totalitásban ez lesz az abszolúció igazi indítéka. A szolipszizmus érvénye feltétlen érvény. Feltétlen érvény, mert nem csak megcáfolhatatlan, hiszen ez mindenre elmondható, hanem cáfolhatatlan. Cáfolhatatlan, nem logikailag bizonyítható, hanem a mentális funkciók teljessége értelmében bizonyítható. Nem azért, mert bizonyos premissza alapján ez következik, hanem azért, mert a teljes mentális globalitás szempontjából nem következhet más. Azt is mondhatjuk, hogy az összes világszemlélet primer formája a szolipszizmus. És minden más szemlélet ennek a megcsonkulása és megfosztottsága, elszegényedése, elsivárosodása. Tehetetlenné és lehetetlenné tétele, eszenciális deprivációja. A tradicionális létszemlélet, bár a legkülönfélébb meg filozófiailag megfogalmazható állásfoglalásokkal hozható összefüggésbe a maga filozófia feletti mi voltában, voltaképpen megköveteli, elengedhetetlenként megköveteli a szolipszizmus igenlését, tételezését, elfogadását és az élet lelki-szellemi alapjává való tételét. Köszönöm. Thank you.